segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei Atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 25. Zsoltár első versével dicsérjük az Urat, így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Tudjuk meg Istennek szent ígéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében, a 13. verstől a 40. versig. Szombaton kimentünk a városkapon kívül egy folyó mellé, ahol gondoltuk, hogy imádkozni szoktak. Leültünk és beszélgettünk az összegyűlt asszonyokkal. Egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíboráros asszony, aki félte az Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Amikor pedig a háza népével együtt megkeresztelkedett, így kérlelt minket: ha az Úr hívének ítéltek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszólt minket. Történt pedig, hogy amikor az imádkozásra mentünk, egy szolgáló leányka jött elénk, akiben jövendőmondás lelke volt, és aki urainak nagy hasznot hozott jövendőmondásával. Ez követte Pált és minket, és így kiáltozott: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Ez több napon át művelte. Pált azonban bosszantotta ez, és hátrafordulva azt mondta a léleknek: Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Annak urai pedig, mikor látták, hogy keresetük reménysége elveszett, megragadták Pált és Szílászt, és a piac térre, a hatóságok elé hurcolták őket. Oda vitték őket a bírákhoz, és azt mondták: ezek az emberek megháborítják a városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk sem átvennünk, sem követnünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük együtt a sokaság is ellenük fordult, a bírák pedig letépték ruháikat, megvesztőztették őket. Miután sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy szigorúan őrizze őket. Az pedig a parancsnak megfelelően a belső börtönbe zárta őket, és lábukat kalodába szorította. Éjféltárban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekel dicsőítette Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Hirtelen nagy földrengés támadt ugyannyira, hogy megrendültek a börtön alapjai, és azonnal kinyílt minden ajtó, és a bilincsek mindenkiről leestek. A börtönőr pedig álmából fölriadva látta, hogy nyitva vannak a börtön ajtajai, kivonta kardját, és meg akarta ölni magát, mert azt gondolta, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan így kiáltott: semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világosságot kérve berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kihozta őket, és azt kérdezte: uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a házad népe. És hirdették néki az Úr igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. Ő pedig magához vette őket az éjszakának abban az órájában, kimosta őket sebeikből, és azonnal megkeresztelkedett az övéivel együtt. Bevitte őket a házába, asztalt terített nekik, és az egész háza népével együtt örvendezett, hogy Istenben való hitre jutott. Amikor pedig megvíratt, a bírák elküldték a szolgákat ezzel az üzenettel: bocsásd el azokat az embereket. A tömlőtartó pedig tudtára adta ezt az üzenetet Pálnak. A bírák ide küldtek, hogy bocsássalak el titeket, most tehát távozhattok, menjetek el békességgel. Pál pedig azt mondta nekik: megveszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római polgárok vagyunk, és börtönbe vetettek, és most titokban akarnak bennünket kiküldeni? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki minket. A szolgák pedig elmondták a bíráknak ezeket a szavakat, azok pedig megijedtek, amikor meghallották, hogy rómaiak. Oda mentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kikísérték őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Ők pedig, ahogy kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és a testvéreket látva vigasztalták őket, majd eltávoztak. Isten szent lelke tegye bennünk áldássá, Istenünk igéjét. Jöjjetek, imádsággal válaszoljunk az igékre. Köszönjük, drága Urunk, hogy a Te munkádat láthatjuk ebből a szakaszból is, hogy Te vagy az, aki megkeresel mindeneket, hogy eljusson mindenkihez az örömhír. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ilyen egyszerű a hitre jutás, hinni az Úr Jézus Krisztusban, és üdvösséget kapunk. Dicsérünk és magasztalunk, hogy azért olyan egyszerű, mert az Úr Jézus Krisztus elvégzett mindent helyettünk. Elszenvedte az ítéletet, odaállt a keresztre. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, hogy mi hallhatunk erről az evangéliumról. Könyörülj, hogy mi is tudjunk hinni, hogy üdvösségünk legyen. És formáld, Urunk, a mi szívünket, lelkünket, életünket, indulatainkat, hogy mi is azokká válhassunk, akik viszik az evangéliumot. Tudod, hogy milyen akadályai vannak ennek a mi szívünkbe. Beszélj velünk, kérünk, most ezekről is, hadd tudjunk engedni neked. Te erősítsd igéiddel a mi hitünket, és Te tisztítsd a mi tisztátalan szívünket. Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét a 32. Zsoltárból hirdetem. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Az igehirdetésre készülve a 172. dicséretünket énekeljük, így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található már felolvasott szakaszban, közelebbről az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében, a 25. és 26. versben. Éjféltárban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsőítette Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Hirtelen nagy földrengés támadt úgy annyira, hogy megrendültek a börtön alapjai, azonnal kinyílt minden ajtó, és a bilincsek mindenkiről leestek. Kedves testvéreim, nagyon gazdag ez az ige szakasz, ami az elején felolvasásra került. Gondba is voltam, hiszen azt a címet kaptam csak, hogy Filippiben, és úgy átfordult, amikor készültem ez a cím, úgy, hogy milyen legyen az az ember, aki az evangéliumot viszi. Hiszen erre készülünk, a misszióra. Milyennek legyünk, mit tanulhatunk ebből az ige szakaszból. Két tanítvány van előttünk, Pál és Szilász, akik ezt cselekszik. Pál apostolnak ez a második misszió útja. Olvastuk előtte, hogy álmában jelent meg egy macedón férfi, aki hívta őket át, hogy tovább lépjenek, hogy hirdessék az igét, és ők engedelmeskedtek, nem tanácskoznak testtel és vérrel, és így jutnak el Görögországba, az első városba, Filippibe. Eleinte nagyon szépen halad előre, szombatonként kimennek a folyópartra, városon kívülre, ahol gondolták, hogy az imádkozás szokott lenni, és ott ők egyszerűen leültek beszélgetni az asszonyokkal. Nagyon tetszett nekem már itt az elején ez az egyszerű tudósítás, hogy hogy is indul ott az élet, hogy egyszerűen oda mennek, ahol az asszonyok vannak, ahol élet van. És leülnek, ezt is írja az ige, hogy leültek beszélgetni az asszonyokkal. És utána ezek az asszonyok viszik tovább, és óriási ébredés indul ebben a városban. Itt találkoznak Lídiával, a bíboráros asszonnyal, aki a szívét, házát nyitja meg előttük, és egész háza népivel együtt megkeresztelkedik. Tehát ez egy igen nagy dolog, hogy két férfi oda megy a folyópartra az asszonyokhoz, akik megvetettek voltak, csak asszonyok ott a folyóparton, csak beszélgetés, még csak nem is zsinagógába, nem is kiemelt helyen, hanem csak ott a periférián, és az Isten ott kezd el munkálkodni. De az volt bennem, hogy milyen is legyen az az ember, aki az evangéliumot viszi, olyan ember, aki így vezethet a lélek, aki megtalálja ezeket a helyeket, akinek van erre szeme, akit nem kötnek korlátok, hogy jaj, én oda nem megyek, mármint abban az értelemben nem kötik a korlátok, hogy előítéletei legyenek, vagy elfogult legyen bárki felé is, mert ez mindig megakasztja az evangéliumnak a terjedését. Azt mondjuk, hogy ó, hát ő még csak gyerek, ő neki még nem, feléje még nem, vagy egy lenézett senki, akit mások emberszámba se vesznek. Pálba ilyenek nem voltak, hogy rabszolga, börtönőr, leányka, asszony, ő mindenki felé hirdette az igét. Lehet, hogy éppen az Isten ott akarja kezdeni, ahol mi legyintünk egyet, hogy jaj, efelé az ember felé nem. Lehet, hogy éppen egy hittanórán, lehet, hogy éppen egy piaci beszélgetésen indul el valami, aminek a folytatása az lesz, hogy gyere ide a templomba, hallgass meg az evangéliumot. Fontos, hogy az Isten vezetésére figyeljünk ebben, és hogyha a szívemben ellenállás van, akkor figyeljek még jobban az Istenre, hogy nem ez az ördögnek a hangja, mert a szívem becsapható, és az Isten előbb bennem akar munkálkodni, hogy felszabadult szívvel mehessek tovább, és adhassam tovább ezt a drága kincset. Tehát először az Isten szabadítson fel bennünket, hogy mindenki felé tudjunk személyválogatás nélkül szolgálni. Az apostol szívében már leomlottak a válaszfalak, már nem kérdés az előtte, hogy nő vagy férfi, pogány vagy zsidó, mindenki felé hirdeti ugyanazt az örömhírt, az Isten Jézus Krisztusban megjelent szeretetét. Ez az, amit mindenki felé hirdethetünk, ez nem változik, és olyan jó, hogy hirdethetjük, hogyha megismertük. Ha mi is ezen az alapon állunk, akkor küld, hogy hirdessük és mondjuk. Az első öröm után azonban próbatétel következik. Egy rabszolga lányka, akiben jövendőmondás lelke volt, azaz tisztátalan, nem Istentől való lélek, folyamatosan követi az apostolokat. És azt kiabálta utánuk, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik néktek az üdvösség útját hirdetik. Mondhatjuk, hogy ebben mi rossz van. Tulajdonképpen igazat szól. Sőt, ez a lányka megragadta a lényeget, hogy ezek az emberek az üdvösség útját hirdetik, az Isten szolgái. Milyen jó reklám, kiabál, hangoskodik, őt ismerik. Fel lehetne használni, és majd ennek nyomán tovább haladni, de nem. Pál apostol jól tudta, hogy ez a mondat, ez alulról jön. Ez nem visz előre. A jövendő mondásnak a lelke, és ennek a léleknek semmi keresni valója nincs a szolgálatban, hiszen az Isten szent lelke akar munkálkodni. És egyedül csak az Isten szent lelke tud életre hívni. Ez a más lélek, még ha igazat mond, akkor sem az életre visz, hanem megkötöz. Csak eltévejedni tud az idegen lélek, eltévejíteni. Lehet, hogy ez a leányka kedves, aranyos, meg igazat is mond, de ki volt mögötte? Az ellenség. Jó lenne nekünk ezt meglátni. Mindig figyelni erre is. Azra, ami a mélyen van, és nem csak a tetszetős felszínt észrevenni. Hiába mond igazat, attól az még lehet hamisság az adott helyzetben. Az ellenség is tud jót mondani, de még mennyire. Tud nekünk tetszetős ötleteket mondani, hogy induljunk el, észszerűeket, hogy ne tudna, de ez lehet, hogy csapda. Nem szabad belemenni. Idegen lélekkel még csak együtt sem lehet munkálkodni, mert lehúzza az egészet. Kínálhat közben szépet és jót akkor sem. Kínálhat bármilyen nagy hasznot is. Sohasem hasznos ez, mert a végén hiányként fog elkönyvelődni a szolgálatba. Mi a számunkra a fontos? Az, hogy tisztán az Isten útján járjunk, vagy a haszon csak, vagy a profit? Az Isten országának az építése, vagy a nagy csinnadratta? Ezek nem mindig, sőt, soha nem járnak együtt. Itt látható, hogy igazából nem az ember a fontos, nem érdekelte a gazdákat, hogy mi lesz ezzel a lánykával, nem az érdekelte, hogy megszabadult a súlyos rabságától, hanem az, hogy a keresetük elveszett. És utána ez lesz a próbának a kezdete. Tehát aki az evangéliumot viszi, az jó, hogyha meg tudja különböztetni a lelkeket. Ezért is fontos az imádság, fontos az Istenre figyelés. Fontos az, hogy ne engedjük magunkat sodortatni semmiféle irányzattól, hanem egyedül az Isten igéjére álljunk rá, mert az mond igazat, az Isten mond igazat. Ezért az apostol itt elnémítja a lánykát, és azt mondja, hogy parancsolom néked a Jézus nevébe, hogy menj ki belőle. Kemény mondat, mi legyünk óvatosak az ilyen mondatokkal, mert ezt csak úgy mondhatjuk, hogyha az Istentől felhatalmazást kaptunk erre, saját szakálunkra nem, mert akkor az is visszaüt, erre is találhatunk példákat az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Pontos az, hogy szilárdan álljunk az Úr Jézus Krisztusban, és azt tegyük mindig, és úgy szóljunk, ahogy ő azt adja nekünk, mert az Isten munkáját csak tisztán tudjuk végezni. Nem lehet máshonnan venni hozzá az erőt, a bölcsességet csak Istentől, és csak Isten nevében. Megkísérthet ez minket többféleképpen, hogy vegyünk át világi olcsó fogásokat, reklámokat. Az ellenség tetszetős utakat tud kínálni, de tényleg erre csak mindig egyet lehet mondani, hogy nem. Mert jönnek az ellenséges indulatok mindig. Arra lehet számítani. Itt valami palacból kiszabadult szellem. Megszűnt a leányka profitot hozó képessége, oda a kereset, és Páléknak bűnhődniük kell ezért. Jönnek a hamis tanuk, a vádak, hogy ezek az emberek az egész várost megháborították. Ezért kell következni a megtorlásnak, megverik, majd bebörtönzik őket. Valahol ez a sorrend. Ők engedelmeskednek, az ellenség pedig támad. És látszik már itt az elején, hogy az Isten valami nagy dolgot akar ezzel a gyülekezettel, nagy dolgok akar Filippiben, mert nagy a felbojdulás. És milyen kedves gyülekezete lesz ez majd az Istennek és Pál apostolnak is. Tehát ne rémüljünk meg, hanem higgyük, hogy az Isten nagy dolgot készít el, hogyha nagy próbák vannak mellette. Itt vannak ők egy idegen városban, ahol csak most indul el a misszió, és úgy tűnik egy pontján az igének, hogy már is csirájában elfolytják, semmi reménységük nincs arra nézve, hogy egyhamar kijutnak innen. Hogyan viselkedik ilyenkor az ember? Hogyan viselkedünk mi a próbákba? Meg tudunk-e állni? Egy történetet olvastam az első keresztjénekről. 10 embert ki akartak végezni, mert nem voltak hajlandók megtagadni Jézusukat. Az utolsó pillanatban az egyik félt, és kiugrott a sorból. Nem bírta a nyomást, ami ránehezedett. Abban a pillanatban az történt, hogy egy a kivégzők közül a helyére állt. Bolond vagy? Kérdezték ettől az embertől. És azt mondta, hogy egy koronát láttam leesni az égből, odaálltam alá. És ez az ember beállt oda 10-nek, és hagyta, hogy őt végezzék ki, immár Jézusért. A kívülálló azt mondta rá, hogy bolond, de ő tudta, hogy nem veszített el mindent, hanem éppen, hogy megnyert mindent. Azt a hervadhatatlan koronát is, amit látott ott alá hullani. Tehát jó lenne nekünk ebből a szemszögből látni a hit próbáinkat, hogy Isten készíti a koronánkat. Isten edzeni akarja benne a mi hitünket, hogy kipróbáltakká legyünk. Pál apostolék a legnagyobb mélységben is megmaradnak a hitben, megmaradnak Jézus Krisztusban. Sőt, ezek által, a próbák által lesznek igazán hitelesekké, kipróbáltakká. És legnagyobb méltósággal tudnak ott állni, tűrni a megaláztatást, a lemeztelenítést, a megvesszőzést. Börtönőr szinte túl teljesíti a tervet, a legmélyebb börtönbe zárja őket, és ráadásul még beszorítja kezüket, lábukat és kalodába, hogy úgy kell nekik. Ám úgy tűnik, hogy őket nem lehet se összetörni, se megtörni, és nincs ott bennük az a gondolat, hogyha rosszabb fordultak az események, akkor biztos mi rontottunk el valamit, nem ide kellett volna jönni, vagy félre értettük azt a látást. Tudták, hogy jó úton haladnak, ott van velük Krisztus. Ha Isten útján haladok, akkor ez nem biztosíték arra nézve, hogy simán haladok előre, hogy nem lesznek próbák, sőt, fontosak ezek a próbák. Fontos, hogy az Isten emberei átmenjenek rajta, mert így lesz kipróbáltá, edzetté a hitünk. Nem gondolkodnak itt Pálék emberi megoldásokon sem, hogy hogyan fogunk kijutni, kit kellene most megkeresni, kit kellene lefizetni. Biztos vagyok benne, hogy belül számtalan kérdés végbe ment, feltevődött, hogy miért engedi az Isten, mi a terve velünk, hogyan tovább, amit elkezdtünk, érdemes-e az Istennek szolgálni, mi lesz ennek a vége, vagy itt cserben hagyott minket az Úr, minek is jöttünk ide. Ott vannak ketten, és az, hogy ketten vannak, az is már egy erőforrás, hogyha két keresztjén együtt van, tudja egymást támogatni a próbában, ez önmagában is nagy ajándék. Olyan gyakran megtapasztaltam már, hogy Istennek erre is gondja van, hogy nem hagy a próbában egyedül. Küld egy testvért, pont akkor, pont oda. Éppen a múlt héten történt az velem, hogy egy nehéz helyzetben voltam, és jöttem ki egy helyről, letörve szomorúan, és szálltam fel a villamosra, és felszállt egy olyan testvér, akivel már szerintem 5 éve nem találkoztam, és olyan kegyelem volt, hogy elkezdtünk beszélgetni, és erősíteni tudtuk egymást a hitünkben. Abban a hitünkben, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltott gyermekei vagyunk, és az ő kezéből bennünket senki ki nem vehet, ki nem eshetünk, mert ő az, aki tart abban a próbában is. Jó volt ott bizonságot tenni egymásnak a villamoson. Hogyha az időt számolgatom itt a történetbe, akkor az jön ki, hogy úgy körülbelül 6 óra tájékába kerülnek oda a börtönbe, és éjfélkor jutnak el oda, hogy imádkoznak és énekelnek. Tehát azért egy pár óra eltelt ott a csendben, a várakozásban, amikor belül kergetőznek a gondolatok, de átélik azt, hogy az Isten erősíti és támogatja őket. Lehet, hogy volt ebbe panasz, meg önsajnálat, meg miértek, de azt látjuk, hogy a hitharca győzött, ők győztek az Úrban belül. Olyan jó lenne ezt a próbákba átélni, hogy így hagyni időt az Úrnak, hogy Uram, érleld bennem a hitet. Könyörülj rajtam, hogy ne keseredjek bele, hogy ne fussak el, hogy ne keressek emberi megoldásokat, ne panaszkodjak, hanem te légy velem. És hiszem, hogy amikor itt csendben ott vagyunk az Istennel a próbában, a szorongatott helyzetben, akkor az Isten adja azt a lelket, amiből tudunk dicsőíteni, tudunk imádkozni. Nem magunkért, hogy Uram, adj szabadulást, hanem az ő országáért, hogy azt vidd előre. Emberileg szólva bolondságnak tűnhet az, hogy ilyen helyzetben imádkozni, énekel dicsőíteni az Istent. Hát ilyenkor jajgatni szoktak, meg panaszkodni szoktak, de ők nem ezt teszik. A hívő emberekre nagyon jellemző, hogy kritikus helyzetben mit teszünk, azt hogyan oldjuk meg. Tehát adjunk időt Istennek arra, hogy bennünk is elvégezze, amit csak akar, úgy, ahogy akarja. És kérhetjük mindig ebben is az ő segítségét. Az sem baj, hogyha az első imádságunk egy félelemmel teli sóhaj először, majd utána jön a többi. Az az imádság, amiben már nem ott van az önsajnálat, nem magamért, hanem hálát adok a bajokért, hálát adok a próbákért is, amire az Isten méltónak talált. Mert hogy olyan erősnek találta a hitemet, hogy ki fogom állni. A jó úszó az örül a hullámoknak, a rossz az össze-vissza kapkod és elsüllyed. Ne kapkodjunk, hanem higgyük el az Isten tökéletes terveit, hogy ő semmiben nem csinál hibát. Higgyük el, hogy ő hatalmas Úr, aki mindent jól intéz, sőt mindennel terve van, még ott azzal a börtönnel is. És itt is majd látjuk, hogy mi az ő csodálatos terve, hogy pont az az ember, aki megverte őket, pont az az ember fog megtérni egész háza népével együtt. És neki hangzik az az ígéret, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Tehát olyan jó az, hogy nekünk nem a magunk erejére kell a próbába támaszkodni, hanem az Úristen erejére, rábízni ott magunkat. És mondjam el, ami ott van a szívembe legbelül. Az is, ha kételyek vannak. Azt is, ha szeretetébe kételkedem. Azt is, ha már azt a próbát nem bírom tovább. tudunk-e reménykedni a próbatételekben is, hogy az Isten megerősít, hogy ott van, vagy hagyjuk, hogy az ellenség elvegye a maradék erőnket is. Milyen a mi győzelmes hitünk? Itt azt látjuk, hogy igen, lehet győzelmes. Lehet megmaradni az Úr Jézus Krisztusban, a nehezekben is. És hiszem, hogy az Isten munkálta ott Pálékban az imádságot, a dicsőítést, hogy eljutnak idáig, hogy a börtön legmélyén, a legsötétebb időben felhangzik az Isten magasztaló énekszó, amit hallani kell a többieknek is. A menny és a föld hallja ezt az éneket, tehát nem csak a foglyok hallják, hanem a mennyei hatalmak is hallják ezt az éneket. Mint ahogyan a mi életünkben is hallják, hogy mit énekel az életünk, vagy éppen mit panaszkodunk, vagy zsörtölődünk. Soha nem tudhatjuk, hogy ki hallja, hogy emberek közül se tudhatjuk, hogy ki hallja. Isten mindig hallja az ő seregeivel együtt. Ezért nem mindegy az, hogy miként vagyunk benne a próbákban. Ez is igehirdetés a világiak felé. Tulajdonképpen a börtönőr felé az volt az igehirdetés, ahogy Pálék benne voltak. Hogy nem jajgattak, nem panaszkodtak, hanem csendbe tűrtek, imádkoztak és énekkel dicsőítették az Istent. És ez elég volt arra, hogy a börtönőr szívében érlelődjön az a hit, hogy igen, ilyennek érdemes lenni, mert nekik van valakiük, aki nekem nincsen. És az ilyen alulmaradás, megmaradás a próbákban még jobban prédikál, mint a szavaink. Külső szabadulás még nincs, de tulajdonképpen a belső megtörtént itt az apostolékban. És az Isten végzi a többiekben is, akik hallják a dicsőítő éneket. És mind-mind ennek a következménye. Gondolkodtam rajta, hogy vajon melyik szakaszt is emeljem ki ebből a hosszúból, és azért választottam ki ezt a szakaszt lekcióként, mert úgy éreztem, hogy valahol ez a csúcsa, hogy Pál és Sílás imádkoznak, dicsérik az Istent, és utána az Isten megmozgatja az eget és a földet, megrendíti ott az egész börtönt, és adja a külső szabadulást is, közvetlenül beavatkozik a természetbe szolgáiért. Viszont a foglyok nem menekülnek el. Minek is tennék, amikor ők már belül szabadok? És a börtönőr is megérti, hogy igen, ezek Isten emberei. És neki is kell, ami nincsen. És megérti azt, hogy előtte is nyitva van az ajtó, a kegyelem ajtaja, és itt kell belépni. Mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? Ez a legdöntőbb kérdés. És hallja a választ, hogy a hit, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a házad népe. Ilyen egyszerű a hitnek az útja, hogy minden készen van Krisztusért, csak el kell fogadnunk. Úgy kezdtem ezt az igehirdetést, hogy milyen legyen az az ember, aki az evangéliumot viszi. Ebben a történetben látjuk, hogy igazából olyan ember, akit az Isten felszabadított kötöttségei alól, akinek látást és vezetést adott, aki benne marad Krisztusban, és nem elfut a próbák elől, hanem várja Isten szabadítását. Kérhetjük erre a mi Urunkat, hogy bennünket is formáljon át ilyen emberekké. Amen. Isten igére válaszként a 462. dicséretünk első versét énekeljük. Így kezdődik, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Énekeljük ezt imádsággal. Köszönjük, drága Urunk, a hit ajándékát, hogy Te vagy az, aki elvezet bennünket minden igazságra. Te vagy az, aki kegyelmességedből munkálkodsz bennünk. Urunk, hagyjuk, hogy így legyen. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne az ördög szavára figyeljünk, ne kísértéseinek, hangzatos szavainak engedjünk, hanem mindig a Te halk és szelíd, csendes hangodra, igédre figyeljünk, és azon álljunk szilárdan. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor elbuktunk ezen a ponton, hogy engedtünk a testnek, a haszonnak. Köszönjük, Urunk, hogy Te olyan hasznot akarsz adni nekünk, ami örökkévaló és mennyei drága kincs, attól, hogy erre tudjunk figyelni. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor voltunk személyválogatóak, hogy nem hirdettük az evangéliumot, zárva volt a szánk, mert leírtuk azt az embert, vagy nem tetszett valami miatt nekünk. Szabadítsd fel a szívünket, Urunk, mindenki felé, a kicsik felé, az elesettek felé különösképpen, hiszen Te őket is kiválasztottad. Urunk, add, hogy megtaláljuk a magunk folyó partját, ahol emberek várnak, Te reád, a mi bizonságtételünkre. És nyisd meg ebben a szívünket, szánkat, házunkat, hogy átadjuk neked egészen a szolgálatra. Urunk, a hit próbánkat olyan nehezen tudjuk neked megköszönni, de mégis köszönjük, hiszen azok által edzed a mi hitünket, a nehezek, a üldöztetés, az akadályok által is, hiszen benne megtapasztalhatjuk a Te mindeneket felülhaladó erődet és szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy mindenkor ott van a lehetőségünk a hozzád való imádkozásra. Köszönjük, hogy maradhatunk benned, és mindig várhatunk a Te szabadításodra. És köszönjük, Urunk, hogy Te nem késel. Eléd visszük, Urunk, a gyászolókat, a sírókat, azokat a családokat, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatala mellett. Vigasztald és erősítsd őket. Könyörülj rajtuk, hogy a halál ne lehúzza őket, hanem rád tekintve a Te örök életedben reménykedjenek, és higgyék, hogy Krisztusért az nekik is elkészítetett. Urunk Istenünk, hálát adunk a megszületett életekért. Hálát adunk, hogy presbiter testvérünknek is megszülethetett kisbabája, és Te légy a családdal, Te áld meg őket. Hálát adunk az elmúlt táborért, hogy velünk voltál, és mindenben a Te kegyelmes szeretetedet tapasztalhattuk meg. Légy kérünk, Urunk, a nyaralókkal, azokkal, akik pihennek. Köszönjük, hogy a pihenés az nem kikapcsolódás, hanem igazából akkor bekapcsolódhatunk a Te áramlatodba, figyelhetünk még jobban rád, hiszen több időnk van erre. Segíts, hogy a pihenést is tudjuk erre használni, hogy hitünkben is erősödjünk. Urunk Istenünk, Te áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet néktek. Amen. Végül a 278. dicséretünk 8. versét énekeljük. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.